Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Szent László király ünnepe van, Erdély védőszentjét ünnepeljük. Hát ugye, lovak király, felnézünk szeretettel rám. És azt látjuk, hogy 1040 körül született lengyel királyságban. Sajnos az apukája akkor ott a számüzetésben volt, ott bujkált. Az édesanyja lengyel királylány volt, és hát ugye ott született. Döbbenetes az élete, ugye 1077-től lesz magyar király, de előtte hát az édesapját is támogatja, több harcban részt vesz, Gézát, a bátyját is tanácsokkal, de hát fegyverrel a kezébe, több csatában is részt vesz, és igazából egész élete küzdelemmel, harccal telt el. 1095-ben Nyitrán hunyt el. Számomra, ami olyan döbbenetes, hogy ebben 45 évben mennyi minden belefért. Hány helységben volt. Csak az ember elolvassa a csatákat, és ezen kívül templomokat épít. Ugye Vácon, Szűzanya tiszteletére egy nagy templomot épít, ahol aztán ugye bátyját, Gézát el is temetik. De máshol is. Több mint 3 törvénykönyvet alkotnak meg és adnak ki. Horvátországot ugye hát 1091-től uralja. Igazából kedves lánya 2-szer megnősült ez alatt. Kedves lánya Piroska, bizánci császárné lesz. Az ember olvassa az életrajzát, hogy hány uralkodóval, hány fejedelemmel kötött szövetséget, és mennyi csatában részt vett. Az ember úgy gondolkozik, hogy miből voltak ezek az emberek? Erő. Ugye azt látom, hogy a mai világban olyan könnyen feladják az emberek. Igazából van egy elképzelés, lelkesen nekiállnak, és az ember csak úgy nézi, hogy hova párolgott el a tűz, a belső erő. És érzed, hogy nem lehet számon kérni tőle a feladatot, mert egyszerűen nincs a kitől, mert egyszerűen egy kialudt gyertyától hiába kéred számon, hogy mi nem világít. Egyszerű, nincs tűz benne, nincs lángja, és sötétségbe borul. Szent László végig megmaradt a hitében, olyan szépen írnak róla. Maga, amikor megkoronázták is, hát megpróbálom szó szerint idézni, én annyira tetszik, hogy az urak, hát hogy mondjam, nem csak úgy, hogy na most László küzd, hogy király legyen, hanem amikor megfogják, azt mondja, szinte erőszakkal tették királyát. Ugye így írja, hogy a magyar nemesek meghallották, ugye, hogy az ő bátyja meghalt, egész sokaság öcséhez, Lászlóhoz gyűlt, és értelemmel, közös szóval, és egyetértő akarattal őt választották az ország kormányzására, vagyis helyesebben buzgó és állatotos kéréssel rákényszerítették. Igen, László tudta azt, hogy mire vállalkozik, hisz a sok polgárháború, ellenségeskedés, hát a közbiztonságot teljesen felőrölte. Polgárháború ugye az sok kiskirályt hoz létre, mindenki a maga akaratát, maga önző kapzsiságát kiélte. És Szent Lászlónak egyik legműve az volt, hogy ezt a közbiztonságot visszaállította. Mai értelemben véve drákai szabályokat hozott, mert ugye ha valaki egy tyúknál nagyobb értéket lopott, akkor azt fel is akaszhatták. De nem csak őt, hanem 10 évnél nagyobb gyerekét eladták rabszolgának. Tehát, hogy elképzelhetetlen ez a mai világba, de tény az, hát az országot felvirágoztatta. Mert ahol nincs rend, nincs szabály, nincs törvény, hát ott nincs élet, ott nincs jövő, ott bizonytalanság van, sötétség van. És Szent László ezt a szigort nem önmagáért, tehát ő nem kegyetlenkedett, hanem azt szerette volna, hogy az emberek bízzanak egymásba, jó testvérekként éljenek. Nos, aki ez a szabály ellen vétett, hát az viselte a következményeket. Nagyon sok mindent tanulhatunk Szent Lászlótól. Tehát elsősorban, hogy a kudarcattól ne ijedjünk meg, ne keseredjünk el, ne bizonytalanodjunk el, ne adjuk fel. Igen, én ezt egy csata után biztos, hogy talpra állni, látod, hogy bajtársaidat levágták, menekülsz. Aztán, hogy háromszor menekült vissza Lengyelországba. Tehát mindig nem jó szándékból ment, hogy meglátogassa a szülővárosát, Krakkót, hanem azért, mert futni kellett. Nos, akkor leírja az életrajza, hogy itt is, ott is szövetségeseket keresett. Tehát az azt jelentette, hogy ő ígért fűt, fát, hogy egy-egy sereg eljöjjön vele, és hát győzelemre vigye az ő ügyét. Meglepő. Én úgy gondolom, hogy elsősorban tehát a kudarcok elviselését, a nehézségek hordozását kellene megtanuljuk Szent László királytól. A másik dolog, amit ugye Szent Lászlótól mindenképpen meg kéne tanuljunk, főleg mi erdélyek, és végül is Erdély védőszentje Szent László, az, hogy nem adja fel az álmát. Azt, amit ő eltervezett, megálmodott, egy békés, örömteli királyság, határokat megszilárdítani, az embereket jólétre vinni, templomokat újraépíteni, nem adja fel. Végig ott van, mint aranyvonal, hogy nem hátrál meg. Nem mondja azt, hogy na hát, te nem akarjátok, akkor ne erőltessük. Utolsó leheletig ő igazából úton van. A Nitrába is azért ment, hogy ott megoldjon bizonyos dolgokat. Tehát, hogy mondjam, nem leül valahova pihenni, vagy nyaralni, vagy nem tudom miféle, hanem Isten által neki kirótt feladatot végzi alázattal, kitartóan, hűséggel. Szent László királytól ugye a családcentrikusságot is megtanulhatjuk, hisz rengeteg dolga volt, gondja volt, de ennek ellenére családjára, gyerekeire jó keresztényként vigyázott. Számomra olyan jó tudni azt, hogy Erdély védőszentjének a lánya szintén szenté vált. Milyen jó lenne, hogyha ezt mi is meg tudnánk valósítani, hogy a gyermekeink, a ránk bízottak, mellettünk, körülöttünk szenté váljanak. Ugye Maximilian Kolbe mondta azt, hogy az a szent, akinek a környezete szenté válik. Tehát, hogy el tudnánk érni azt, hogy a gyermekünk ne csak átvegye azokat az értékeket, amiket mi is fontosnak tartunk, hanem hogy ő maga is azokat tovább vigye. És tudjuk jó, hogy Szent Piroska nem csak édesapja bátorságát és nagy lelkűségét, állhatatosságát örökölte, hanem ezt ő ki is meg is valósította. Ugye egyik legnagyobb műve, férjét elkísérte mindig a csatatérre, bizánci császár. Hát sajnos azok a évek, évtizedek, évszázadok a vérontásról szóltak. És látta, hogy mennyi katona saját csapatából, de az ellenségből is megsebesül, meghal, özvegyek, árvák maradnak utánuk, és ottan Bizáncban egy nagy tervet elkezdett megvalósítani. Tehát papokat, szerzeteseket, szerzetes nővéreket hívott, letelepítette, és hát a templom körül elkezdett kórházakat, árvaházakat, ilyen, hogy mondjam, nyugdíjas vagy öreg katonáknak otthonokat teremteni. És ami nagyon szép, hát nem csak a bizánci sereg katonáival, hanem, hogy mondjam, az ellenség felé is nyitott volt. És egy hatalmas központot hozott létre. Történészek szerint, tehát ez az, ugye az ezred fordulón, 1100-as évek elején, tehát ilyen központ sehol nem volt a világon. És nagyon tetszik nekem, hogy ugye, hát mi kell egy ilyen építkezéshez, rengeteg pénz. És leírja az életrajza, hogy nagy lelkűségbe oda ment, hogy személyes ékszereit, ruháit eladta, hogy tudja folytatni az építkezést. De amikor az is elfogyott, akkor hát ilyen úgy írja az életrajza, hogy hát a férjét ugye becsalt, hogy nézze meg, milyen szépen halad az építkezés. Persze azt is elmondta, hogy még mi mindenre lenne szükség, és a férje, hát ugye gondolom akkoriban is a férfiaknak inkább a lovak, a katonák, a fegyvers, sok egyéb volt más fontos, mint pont egy kórház, vagy egy öreg otthon, vagy árvaház, vagy ilyesmi. És hát úgy nemet mondott, na. Persze egy ilyen király, vagy császár, az nem egyedül jár az udvarnak. Nagy része ott van, meg mindenki lássa, és hát Piroska képes volt, hogy nem csak, hogy ellenmondjon a férjének, hanem hát úgy írja az életről, ez egy föltöző verte magát, és egy nő maga stílusába próbálta meggyőzni a férjét, hogy márpedig neked ide kell, nem csak fegyverek kellenek, hanem a fegyverek okozta a sebeket, be is kell gyógyítani. És végül ugye az udvar előtt, ugye, hát a kegyes császár nem mondhatott nemet, és akkor így befejezték ezt a hatalmas művet. És igazából, tehát hogy mondjam, azt mondják, hogy mivel ilyen kegyes volt ez a Piroska, ugye 1100-as évek elején vagyunk, ugye 1423-ba esik el Bizánc, tudjuk jó, hogy a bizánci székesegyházban, Hagia Szófia, akkor az volt a világ legnagyobb keresztény temploma, hát itt gyűl össze ugye az ostromlott várba, hát a püspökök, papok, és az előkelők, asszonyok, gyermekek, és hát a ostrom után ugye a szultán szabad rablást enged, és bizony lekaszabolják ebbe a hatalmas templomba összegyűlt, hát, hogy mondjam, imádkozó tömeget, és mindent feldúlnak. Azon a napon volt az utolsó szentmise, azóta nem volt ottan Hagia Szófiába keresztény szentmise, imádság se, és ennek ellenére Piroskának a hatalmas ugye, arcképét meghagyták tisztelettel. Tudjuk jó, hogy a törökök bárhol, ahol elmentek az oszmánok, ott a szentek, ugye náluk a emberábrázolás tilos volt, hát ha egyebet nem tudtak csinálni, legalább a szemét kiszúrták, vagy az orrát leverték, vagy hasonló. Tehát meg lehet nézni, hogy hogy mondjam, hunyadi sírokat is, például Gyulafehérváron, de bárhol itt Erdélyben is lehet látni, hogy őrajai boldogasszony falván, a fal tele van freskókkal, szebb-nézszebb képekkel, egynek sincs szeme, a törökök azokat kivájták, vagy hogy mondjam, megszentségtelenítették. Na és egy ilyen nép, hogy mondjam, a központi templom hatalmas, ez egy szóval 2-3 méteres ikon ottan fent, hogy ezt megőrizték. Hagyták, hogy megmaradjon. Nagyon izgalmas ez az egész dolog. Szent Lászlónak a hatása. Milyen jó lenne, ha mi is ilyen hatással tudnánk lenni környezetünkre. Tehát, hogy ne csak mi magunk, hanem az utánunk jövő generációk is, a gyerekeink, a barátaink is áldássá váljanak környezetünkre. Szent Lászlónak ez összejött. És azt gondolom, hogy nekünk is ez a dolgunk, hogy mi is szenteké tegyük azokat, akik körülöttünk vannak. Az a szent, akinek a környezete szenté vál. És én azt hiszem, hogy itt nem azt kell nézni, hogy mennyire nehéz, hogy mennyi gond van, mennyi baj van. Igen, van. Szent László életében rengeteg csata van, vér van, minden van. És mégis ebbe a össze-vissza világba nem csak megőrizte lelke nemességét, tisztaságát, hanem tovább is tudta adni. És igazából ugye talán a legnagyobb tette az, hogy Szent Istvánt, Szent Imrét, ugye szenti avatja. Óriási dolog, hogy hát ugye az ő édesapja azért kellett elmeneküljön, hát ugye Magyarországról, mert Szent István ága, hát az ő családjának ellensége lett. És ő mégis, mondjam úgy, a családját bántó Szent Istvánt nem kicsinyes emberi érdekek, vagy mit tudom én, szempontok alapján nézte, hanem tudta tisztelni azt az értéket, amit Szent István 40 év alatt Kárpát-medencébe ajándékba adott magából az ő népének. És ezért ő teljes meggyőződésből, és nem politikai ügyeskedésből, vagy mit tudom, haszonlesésből, hanem őszinte tiszteletből szenté tudta avatni. Ugye Szent István, Szent Imre mellett Gellért püspököt, és hát másokat is. Talán ő volt az első, aki Kárpát-medencét, a mi népünket megajándékozott olyan példaképekkel, akiket az egyház szentként tisztel mai napig is. És tudjuk jól, őt is hivatalosan szenté avatták, és Erdély védőszentje lett. Adná az Isten, hogy tényleg mi életünkben is bármi történik, nehézségek, gondok közepette, mert az biztos lesz. Olyan idők jönnek, amikor könnyen az ember embernek farkasává válik. Próbáljuk megőrizni lelkünk tisztaságát, nyugalmat. A Pislákol is a szeretet lángja a szívünkbe, ne hagyjuk kialunni azt. És próbáljuk meg továbbadni környezetünk számára, kínáljuk fel azt a szeretetet, azt a jóságot, amit Szent László király is, a mi Urunk Jézus Krisztustól, és az ő drága édesanyjától, szüzanyától örökölt. Mária rádió hallgatóinak olyan jó látni, tudni azt, hogy például Csíksomjón is, hát Szent László mellvértjén ott van a boldogságú szüzanya. És láttam egy ilyen gyűjteményt a ezer év magyar lobogóiból, hát azt gondolom minden harmadikon, vagy minden másodikon boldogságos szüzanya, a napba öltözött asszony valamilyen ábrázolásban ott van. Igen, Mária népe vagyunk. Szent László is az volt. És biztos, hogy a boldogságos szüzanya minket se fog elhagyni. Segít, hogy nehézségek közepette lelkünk töretlen nyugalmát megőrizve szenté váljunk, és szenté tegyük környezetünket is. Amen.
Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.